Szeretettel köszöntelek benneteket. Még az idén nem találkoztunk, úgyhogy legyen egy nagyon áldott, boldog új esztendőtök. Bár már januárba kezdünk elég aktívan belemenni, de jó látni benneteket ismételten. Köszöntjük a vendégeket itt. Isten áldjon meg benneteket. Így van, Isten áldjon benneteket. Még nem találkoztunk, így van. Egy olyan üzenet formálódott bennem, amivel mostanában sokat foglalkoztam, ugye mivel most van a Böjtnek az imának az időszaka, és így az elmúlt napokban az ország több részében, így a regionális vezetőkkel együtt imádkozunk, böjtölünk az egyéni dolgokért, családi, gyülekezeti, meg a nemzeti szintű dolgokért. Úgyhogy most belőlem csak ez tud folyni. Úgyhogy erről az ígéről szeretnék beszélni, vagy ebben a témakörben gondoltam, hogy bátorítalak benneteket. Az Ézsaiás 59. része, az első három verset szeretném olvasni. Tudjátok, hogy az Ézsaiás 58 az a böjtről szóló igeszakaszt, és ez közvetlen utána van, nem véletlenül, mert a böjt következménye az, amit le van írva. Azt mondja, hogy nem, tehát az Ézsaiás 59.1.3, nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneiteket választanak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előttetek, és nem hallgatott meg. Tehát nem az Úr keze rövid, hanem a ti kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, ajkaitok, szátok, hazugságot szól, nyelvetek, álnokságot suttog. Na, különösen az első részről szeretnék néhány dolgot elmondani nektek. Gyakorlatilag azt mondja, hogy nem hallgatott meg. Nem süket ahhoz, hogy meghallgasson. Ez az imádságról szól többek között ez a szakasz. És a Bibliában gyakran van az a kép, hogy az Isten, amikor cselekszik, az ő kezét használja. Az ő kezét használja, amit mi nem látunk, csak a kezének a munkáját tapasztaljuk meg. És itt az Isten igéje a prófétán keresztül arra bátorít bennünket, hogy lehetetlen dolog, hogy az Úr keze rövidült volna meg. Lehetetlen dolog, hogy az ő keze nem érne oda hozzád, az ő keze nem érne oda a te problémáidhoz, a te szükségeidhez, nem érne oda azokhoz a dolgokhoz, amiben te benne vagy. Tehát azt mondja, ez lehetetlen dolog, az Úr keze nem rövidült meg, ő odaér minden emberhez, odaér minden problémához, minden szituációhoz, és az ő képességei nem csökkentek, hiszen ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Tehát ő egy változhatatlan örök Isten, és az ő füle sem süketült meg, hogy nagyot hallana, hogy ne hallaná meg az embereknek a kiáltását, ne hallaná meg a sóhajtástól kezdve azokat a kéréseket, amiket az ember őszinte szívből imában az Isten elé visz. Tehát azt mondja az ige, hogy ez lehetetlen dolog, hogy az Isten keze megrövidüljön. Lehetetlen dolog, hogy ő, az ő keze ne jusson oda hozzád, sőt úgy mondja másik helyen a Biblia, hogy Istennek erős keze van. Erős keze van, és Egyiptomból is Izraelt hogy hozta ki? Erős kézzel hozta ki, erős szabadítással hozta ki, erősen megragadta az ő életét, és kiszabadította őt. Tehát gyakorlatilag az Isten erős keze nem változott semmit. Az Isten erős keze nem gyengült el, és nem csökkent, nem rövidült le, hogy ne érjen oda a te életedhez, ne érjen oda a te szükségeidhez. Tehát ez a variáció, ez szóba sem jöhet. Ezt azért is szeretném hangsúlyozni, mert egy olyan sötét világban élünk benne, amikor nagyon hamar ez a sötétség megpróbál az emberre rátelepedni. És hogy elcsüggedjen, hogy ez nem működik, hogy ez nálam nem működik, Isten velem nem foglalkozik, és az ember pillanatok alatt eljut egy csüggett állapotba, mert ez a sötétség kezd rá telepedni. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem így van. Az Isten igéje világosan mondja, hogy az Isten nem változott semmit. Az ő füle éles még most is, minden imát hall, az ő keze még most is erős, és tud cselekedni az embereknek az életében. Viszont itt azért mond még néhány dolgot, hogy egyedül az ő jó hallású füle és az ő erős keze akkor nem fog megmozdulni, hogyha az ember találkozott az Isten igazságával, megragadta azt, de a bűnöket megtűri az életében. Azt mondja, akkor ez a kéz lelassul. Az Istennek a keze akkor leáll, különösen két bűnt említ, azt mondja, hogy a ti kezetek legyen tiszta, és a ti szátok legyen tiszta. A ti kezetek, mert hogyha a kezünket nem tisztítjuk meg, akkor az Isten keze sem tud olyan módon megmozdulni. Ezért is mondja, hogy ti férfiak tiszta kezeket emeljetek föl, és hogyha mi a szánkat nem tisztítjuk meg, amivel egyik esetben imát mondunk, másik esetben káromkodást, gonosz beszédeket szólunk, az előbb-utóbb meggátolhatja Istent abban, mert a bűngyűlölő, hogy az ember életében egy passzív állapot álljon be, és ne tudjon az Isten keze megmozdulni az érdekedben. De most nem erről az oldaláról szeretnék beszélni, hanem egy kicsit az imádkozásnak az oldaláról. De Isten ima meghallgató Isten. Ez nem kérdés. Ez az egész Bibliának az egyik központi üzenete, hogy Isten egy ima meghallgató Isten. És ő örül annak, amikor hozzáfordulsz bizalommal, örül annak, mikor őszinte szívből valaki imádkozik hozzá, örül annak, és ezt nem hagyja semlegesen. Őt nem hagyja hidegen az embernek az imája. Amen. Ebbe teljes mértékben biztosak lehetünk. Nem hagyja hidegen, és ő neki nem rövidültek meg a képességei arra, hogy bármit, bárhol, bármikor megcselekedjen. Ez biztos. Az ő képességei nem rövidültek meg. Ezért teljes bizalommal lehetünk a mi mennyei atyánkhoz. Teljes bizalommal lehetünk a mi mennyei atyánkhoz. Természetesen egy kicsit szeretném bemutatni az ő gondolkozását, mert sokszor az emberek nem értik a láthatatlan világnak a működését, és ezért, mikor tesznek egy lépést Isten fele, és nem úgy működik, ahogy ők elképzelték, akkor abban a pillanatban leállnak, hát én nem is megyek gyülibe, ez, amit itt mondanak, ez butaság, nem működik, elkeserednek, és a keserűségből, a frusztrációból elkezdenek mindenféle butaságot csinálni. De ez azért van, mert nem értették meg az Isten igéjéből a láthatatlan világ működését. A Biblia világosan mondja, hogy lehetetlen dolog az, hogy az Isten keze megrövidüljön, hogy ő passzívá váljon, a bűneink tudják gátolni, de ez egy beállt állapotról szól, mikor valaki megtér, és hosszú távon az Úrral jár, és megmarad hosszabb távon a tisztátalan beszédbe, megmarad hosszabb távon abba, hogy az ő kezei nem tiszták, tovább lop, tovább dohányzik, tovább végez olyan dolgokat, amelyek a szent élethez, a tiszta élethez nem valóak. Tehát ez akkor arra lehet számítani. De alapvetően Isten egy ima meghallgató Isten. Természetesen, nem mindig úgy, nem mindig akkor, ahogy mi várjuk, és Istennek van egy nagyon jó szokása. Ő nagyon hatékony Isten. Ő van, amikor egy dologban, egy szituációban hat dolgot megold. Mi, mikor imádkozunk, csak mindig egy dologra gondolunk. Beteg vagyok, gyorsan gyógyuljak meg. Ha nincs pénzem, gyorsan legyen betöltve ez a szükség. Ugye mindig egy dolgot, egy dologra koncentrálunk, és minél előbb legyen meg. De az Isten nem ilyen. Ő egy szituációból hat jó dolgot akar kihozni az életedbe. Hat jó dolgot, van, amikor hetet, van, amikor csak hármat. És lehet, hogy ki akarja hozni azt, hogy megtanítson téged kitartónak lenni. Ki akarja hozni azt, hogy megtanítson téged az ő gondolkozásába beleilleszkedni. Ki akarja hozni, az nem kérdés, hogy abból a helyzetből megoldást akar hozni az életedbe, de az ő gondolkozása sokkal sok rétűbb. A mi gondolk, kérem, kapom. Van egy kisfiam. Ő 4 éves volt először, amikor azt mondta, hogy apa, kell egy mobiltelefon. Elég korán kezdte. És mondtam neki, fiam, ez ebben a pillanatban ez a kérés meghallgattatott. Ebben a pillanatban, ahogy kimondtad, meg van hallgatva. Csak 10 évet kell rávárnod. Csak 10 évet. És akkor vissza fogunk térni, nem is kell külön kérned, az anyukád úgy is fogja mondani, hogy el akar érni az iskolába, hol vagy, stb. Abban a pillanatban meghallgattatott, de még nem vagy érett, hogy ezt még megkapt. Te már azt hiszed természetesen, de még nem vagy érett rá. Meghallgattatott az ima, de neki 10 éven keresztül mit kell csinálni? Bízni abban, hogy az apja meghallgatta az imáját. És a 10 év alatt azért az ember elcsügged, elfárad, negatív gondolatai lesznek, és itt kell nekünk önfegyelmet gyakorolnunk. Mert Dániel is így volt. Megjelent neki az angyal, 3 hetet böjtölt. Mit mondott neki az angyal? Attól a naptól fogva, hogy te imára és böjtölésre adtad magad, én attól a naptól, az első naptól kezdve meghallgattalak. Ez az mi történt? Semmi. A látható világban semmi. De a láthatatlan világban nagyon sok dolog történt. Beindult egy láthatatlan harc, és az Isten angyalai elindultak, és 3 hétbe telt, amíg az angyal meghozta a választ. Tehát nincsenek porba hullott imák. Nincsenek. Ma minden nap több ezer, tízezer, százezer, millió dolog történik azért, mert valaki 5, 6, 10, 20 évvel ezelőtt imádkozott valamiért. És Isten nem felejtette el. Csak nem érett még be a helyzet, a körülmény, az emberek, az embereknek a szíve. És mindennek van egy rendelt ideje. De lehetetlen dolog, hogy az Isten keze megrövidüljön. Lehetetlen dolog, hogy oda érjen a te helyzetedhez, a te életedhez. Lehetetlen dolog, hogy az ő füle megsüketüljön. Ez emberileg lehetséges, ahogy öregszünk, lehet, hogy a hallásunk tompul, de ez Istennél nem így van. Nem így van. Viszont tanít bennünket valamire. Ahogy a fizikai világban is, hogyha el akarunk mozdítani dolgokat, megvannak a fokozatok. Teljesen természetes számunkra, hogyha el akarunk mozdítani valamit, akkor meg tudjuk oldani. Ezt a vizet arrébb akarom tenni, nem kell nekem 3 erős férfit segítségül hívni, megfogom és arrébb teszem. Így van? Vannak fokozatok, de ha már ezt a hangszert szeretném arrébb tenni, de előtte Tamással megbeszélem, ha ezt a hangszer szeretném arrébb tenni, ez legalább 2 ember kell. És olyan magától értetődik, hogy nem kezdek ott erőlködni, ami kár lesz benne. De hogyha 1-2 tonnás követ akarok arrébb tenni, hiába próbálkoznám az egész gyülekezettel nyomkodni azt a követ, tudjuk, hogy ahhoz egy erőgép kell. És ide jön a gép, és pillanatok alatt arrébb teszi. Tehát minden dolog elmozdításához a megfelelő erőkifejtés kell. És ugyanígy van a láthatatlan világban. Vannak dolgok, amit pillanatok alatt el tudsz intézni. Vannak dolgok, imádkozol és meg van oldva. Így van? Vannak dolgok. De vannak olyan helyzetek, ahol újabb fokozatokba kell kapcsolni. És ezt a fajta szemléletmódot szeretném, ha megértenéd. Jó? Ezt a fajta szemléletmódot, mert amikor autót vezetsz, teljesen természetes, hogy beteszed az egyesbe, és elindulsz. És nem fogod nyomkodni a gáz fél órán keresztül egyesbe, hanem tudod, ha gyorsabban akarsz menni, akkor muszáj a 2-est tenni, a 3-ast tenni, 4-est tenni, 5-ös tenni, 6-ost, és már valahol 7-es is van. De maradjunk az átlag autónál, 5-ös. Tehát természetes módon, hogy újabb sebességbe kell kapcsolni. Ehelyett az emberek nagy többsége, mivel nem ismeri az Isten igazságát, nem ismeri az Isten igéjét, ehelyett mit csinál? Beteszi az 1-est, és nem ér oda időbe. Mert nem megy az autó gyorsan. És akkor kiakad. Elcsügged. És akkor nem működik ez az autó. Ez nem jó semmire. És akkor felejtsük el az egészet. Majd nem bízok az Istenbe, majd megoldom én magam. És akkor elcsüggednek az emberek. De ne felejtsd el, hogy akkor kapcsolj 2-esbe, 3-asba, 4-esbe, 5-ösbe, és lehetetlen dolog, hogy az Isten keze nem érne oda a te helyzetedhez. Hogy az ő füle nem hallgatná meg ezeket az imákat. Ez lehetetlen dolog. Ezért szeretném neked bemutatni azokat a fokozatokat, amiről az Isten igéje beszél. És bátorítalak téged, hogy tanulj meg nagyobb és nagyobb fokozatba kapcsolni, és nem kell erőgépet hívni egy ilyen problémának az elmozdítására, nem kell szaladgálnod a pásztorhoz, hanem tanuld meg, hogy ez magadtól is megy. Magadtól is megy egy ilyen szituációnak a megoldása. De természetesen vannak helyzetek, ami több mázsás kőtömb, akkor a megfelelő gépezet kell oda, hogy abból valami történjen, és elmozduljanak a dolgok. És ugyanígy van a szellemi életben is. Na nézzük meg ezeket a fokozatokat, amire Isten igéje tanít bennünket. A Máté 7.7.11-ben nagyon egyszerűen tanítja ezt Jézus, azt mondja, hogy kérjetek, és adatik nektek, mert nem süket az ő füle. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mindenki kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad néktek, néki? Vajon ki az, ha halat kér, kigyót ad neki? Ha tehát ti a bűnös, gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle? Az első dolog, amit itt Jézus tudatosítani akar az embereknek az életébe, hogy amikor keressük az Istent, mi beleilleszkedünk egy kapcsolatba. Milyen kapcsolatba? Az atya-fiú kapcsolatba. Beleilleszkedünk az atya-fiú kapcsolatba. Hogy ő olyan, mint egy jó szülő. Sőt, azt mondja, hogy mennyivel inkább jó szülő. Ma már sok jó szülő van, de vannak azért abnormális helyzetek is. Tudjátok, hogy megöli a gyerekét, ezt csinálja, azt csinálja, mik megszületik, azt kitesz a kukába. Tehát vannak abnormális szituációk. De alapvetően egy normális, egy egészséges, egy szerető szívű szülő, ha a gyereke kér tőle, hogy Jézus is mondja kenyeret, hát nem fog neki kőlevest adni, nem fog neki követ adni, ha halat kér tőle, akkor nem fog neki kígyót adni, tehát nem fog neki negatív dolgot adni. Miért? Mert szereti. Mert ott van közötte egy olyan kapcsolat, egy elszakíthatatlan szál, ami a szülő-gyermek kapcsolat. Hát a mi mennyei atyánk mennyivel inkább ilyen? Közötte is, közötted is ott van egy elszakíthatatlan szál. Te a gyereke vagy, a teremménye vagy, ha hiszed, ha nem. A gyereke vagy, a teremménye vagy, egy elszakíthatatlan szál van közte is, közötted. Ez megváltozhatatlan, ez egy szeretett kapcsolat. Amen. Ez egy szeretett kapcsolat, és hogyha így imádkozol, hogy mész a te mennyei atyádhoz, ahhoz az élő Istenhez, akihez ott van ez a szeretett kapcsolat, ez az elszakíthatatlan szál, akkor azt mondja, lehetetlen dolog, hogy az ő keze nem mozduljon meg, az ő gyermekének az érdekében. Nem mindig úgy mozdul meg, ahogy a gyerek elképzeli, nem mindig akkor, amikor a gyereke szeretné, de az ő keze megmozdul, az ő füle nem süketült meg. Amen. És erre a példára mondja Jézus, hogy viszont meg kell tanulnunk a láthatatlan világban is a fokozatokat. Meg kell tanulnunk. Hogy mutatja be itt az imát? Az első fokozat nagyon egyszerű. Aki kér, az kap. Ez az egyes. Nagyon egyszerű. Aki kér, az mindenkire vonatkozóan, igaz ez? Aki kér, az kap. Ez még az utolsó bűnös, gonosz, embergyilkos is, ha az Istenhez kiállt, az Úr nem fordítja el a fejét tőle, azért, mert ő is az ő gyereke. Az ő teremtménye. Még akkor is bármit csinált. Mert az Isten atyai szíve nem tud megváltozni. Az már más, ha nem tér meg, hogy annak a következményeit le fogja aratni, mert Isten igazságos is. De aki kér, az kap. Ez a legegyszerűbb imaforma. De figyeljetek, sok ember megáll ennél a formánál, és ha kér, és nem kap, vagy nem azonnal kap, vagy nem úgy kap, akkor kiakad. Hát ez nem az Isten országához méltó dolog. Az nem ismerte meg igazából az atyának a szívét. Az nem ismerte meg az atyának a szívét. De ő a te mennyei atyád. Ő nem csak Isten, aki a távolban ott van a láthatatlan világban. Ő a te teremtő mennyei atyád. És ő nem tud más lenni, ő a te mennyei atyád. És amikor a fiak, a gyerekek hozzám mennek, akkor van, amikor kérünk és kapunk. És kész. Hányan voltatok így? Kértetek és kaptatok. Majdnem mindenki jelentkezik, mert megtapasztaltuk ennek az egyszerű formáját. De vannak helyzetek, amikor kérsz, és úgy tűnik, hogy nem mozdultak meg a dolgok. Úgy tűnik, hogy nem változott meg a helyzet. Voltatok már így? Vannak helyzetek, hogy kérsz, így van. Vannak helyzetek, hogy kérsz, és nem mozdult meg. Na ilyenkor nem feladni kell. Nem elcsüggedni kell. Nem ki kell akadni. Mert az ige világosan mondja, hogy be kell kapcsolni a kettes fokozatot. A második fokozatot, hogy mondja Jézus? Mi a második fokozat? Aki keres, az talál. Aki keres, az talál. Ez már egy intenzívebb imaforma, amit a Biblia könyörgésnek nevez. Amikor úgy érzékeli az ember, hogy kért és kapott, és valami több kell, mert nem mozdultak el a dolgok. Akkor azt mondja, hogy aki keres, az talál. Ez az az intenzívebb imafajta, most én beszélek, köszönöm, az az intenzívebb imafajta, amit könyörgésnek nevez a Biblia, mit jelent ez? Amikor nem érted pontosan, hogy arra a szükségre, rám figyeljetek, ha nem érted pontosan, hogy arra a szükségre mi a válasz. Érted? És keresed az imába az Istennek a jó és tökéletes akaratát. Mert mi automatikusan úgy gondolkozunk, beteg vagyok, meggyógyuljak. Nincs pénzem, legyen pénzem. Tehát azonnali megoldásokat összekötjük. De az Isten sokkal bölcsebb ennél. Sokkal sokrétűbben gondolkozik. Ő egy szituációban legalább 6 dolgot meg akar oldani az életedbe. Egy csomó mindent el akar végezni az életedbe. Van, amikor nagyon egyszerűen, de van, amikor egy bonyolultabb folyamaton keresztül vezet el a megoldáshoz, de akkor nem csak azt a problémát oldja meg, hanem a szívedben dolgokat átalakít, a gondolkozás módodat átalakítja, ki a jellemedet formálja, egy csomó dolgot elvégez benned. És ezért van, amikor kell, hogy keresd az Isten akaratát. Pál volt így, volt valami tövis a testében, most ne beszéljünk erről, hogy mi már hosszú lenne, volt egy tövis a testében, belemegy a tövis, az fáj, az kellemetlen, az ki akarod húzni minél előbb, hogy meggyógyuljon az a seb. Pál is úgy olvasok, hogy elkezdett kérni, és a tövis nem ment el. És akkor egy új, erősebb ima fokozatra kapcsolt, elkezdett könyörögni. És keresni az Isten arcát. És egyszer csak, ahogy háromszor is tette ezt, egyszer csak kapott egy világosságot, hogy az a tövis nem lesz kihúzva belőle. Mert azt mondja az ige, hogy az azért van benne, hogy el ne bizakodjon a kijelentések nagysága miatt. Elkezdtem megérteni az Istennek az akaratát. Elkezdtem megérteni, hogy hogyan működik az Istennek a jó és tökéletes terve. És akkor megértette, hogy elég neki az Úrnak a kegyelme ahhoz, hogy erővel meg fogja erősíteni, hogy ezt tudja hordozni. Tehát meg kell értenünk sokszor az Isten akaratát. És amikor egy intenzívebb ima fajtára kapcsolsz, elkezded érteni, hogy mi az Istennek a célja, terve abban a helyzetben. És elkezd megnyílni a te elméd azokra a dolgokra. Ez a kettes fokozat. De van, amikor a probléma növekszik, és valahogy nem mozdulnak el a dolgok. És ekkor mondja az ige, hogy zörgessetek, és megnyitatik néktek. Ez a harmadik. Ja, az hogy is? Harmadik. Ez a hármas sebesség. Amikor már kértél, de nem mozdult el. Mikor kerested az Urat, valamit talán sejtesz, de még most sem látod tisztán, de közben rajtad van annak a terhe, hogy meg kell, hogy változzon az a szituáció. Ezt az imaformát nevezi a Biblia esedezésnek. Ez a legintenzívebb imaformának az egyike. Amikor az ember szinte az életéért könyörög. Ilyen volt, mikor Eszter királynő idejében, az Eszter könyve szól erről. Amikor Eszter királynő idejében kihirdették, hogy kiírtják az Isten népét. Megölnek minden istenfélőt. És akkor az Eszter királynő bement a királyhoz, miután böjtölt és imádkozott, és letérdelt ott. Annak az imának nagyon nagy volt a tétje. Ha nem hallgattatik meg, rengeteg ember meghal. És azzal a teljes szívvel elkezdett kiáltani, az életért könyörögni, kegyelmet kérni. És a király meghallgatta. És teljesen átfordult a helyzet. Vagy ilyen volt, mikor Anna imádkozott, Sámuelnek az édesanyja. Ő nem ilyen nagy volumenű dologban, egy magánjellegű dologban, nem lehet egy gyermeke. És ugye a hölgyek két dologért mindent megtesznek, hogy legyen vagy ne legyen gyerekük. És ő is így volt Anna, hogy nagyon bántott az akkori társadalomban, szégyen volt, ha valakinek nem lehetett gyermek, a meddő volt. És ez a szégyen úgy éreztette is a környezet, és Anna nagyon bánkódott emiatt, és ő kért, és nem működtek a dolgok. Ő kereste az Istennek, nem találta meg. És egyszer elment, már elkeseredett, már a férjének nekiugrott, már sokféle dolog történt ott a családban is. Ez megmétejezte, ez a szükség, ez a betöltetlen szükség megmétejezte a házasságot, és egy komoly problémát okozott ennek az asszonynak. És egyszer elmentek imádkozni, és úgy van megírva, hogy ő ott térdelt, és a teljes szívét kiöntötte az Isten előtt. Teljes szívével, hogy neki elege van ebből. Ő bízik abban, hogy Isten egy megoldást hoz az életére, és teljes szívével az Istenhez kiáltott. Esedezett. A szívének a teljességével. Mert vannak imák, amit elmondunk, de mi magunk se vesszük komolyan. Ne várd, hogy az Isten komolyan vegye azt, amit neked sem fontos. De ami neked fontos, az atyának az a szíve, hogy az neki még inkább fontos. Ami neked fontos, neki még inkább fontos. És ahogy ott Anna imádkozott, kiöntötte a szívét az Úr előtt, kiöntötte a keserűségét, egyszerűen az Isten keze akkor eljutott hozzá. Hazament, és az első együttlét után egyből teherbe esett. És megszületett Sámuel. Tehát ez a harmadik imaforma, ami az esedezés, ami a teljes szívvel való kiáltás az Istenhez. Ez a hármas sebesség. De ezután még tanít bennünket az ige, és erre még jó néhány példa van a Bibliában. Jézus a Getsemáné kertjében is ott esedezett az Isten előtt, kereste az Úr arcát, kereste az Úr akaratát, de nem akarok most nagyon részletekbe belemenni. A lényeg az, hogy tanulj meg magasabb fokozatokba kapcsolni, ahelyett, hogy elcsüggedsz, ahelyett, hogy hitetlenné válsz, és elkeseredsz. Tanulj meg magasabb fokozatba kapcsolni, mert látni fogod az Isten kezének a működését az életedben. És ezután Jézus tanít tovább, hogy mi a hármas sebességig jutottunk el. A Máté 6-ban a hegyi beszédben tanít az újabb fokozatokról. A következő fokozat azt mondja, amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt. Ugye az akkori kor szokása szerint ti dolgokat ítéli meg Jézus, ahogy a képmutatók teszik a zsinagógában, vagy az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek, bizony mondom néktek, megkapták jutalmakat. De amikor adományt adsz, ne tudja a te bal kezed, hogy mit tesz a jobb. Hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked nyilván. A következő fokozat, amit mond, de szintén az imával van összefügg. Az adakozás az ugyanolyan fontos, mint az ima. Ugyanolyan fontos, csak sokan nem értik ezt. Az ima, az adakozás, böjt, ez a három kulcsnak nevezi a Biblia. Jézus erről beszél, erről a három kulcsról, és vannak ajtók, amik nem nyílnak meg, amíg ezt a három kulcsot nem kezded el használni. Az ima, az adakozás és a böjt. És most, ha visszatérünk az eredeti képre, ez egy újabb fokozat. És az adakozás. Azt mondja, az adakozás is miért történik? A te atyád miatt. Itt megint az atya-fiú kapcsolatról beszél. Tehát az Istennel való kapcsolatod, az nem egy távoli Isten, megfoghatatlan Isten, hanem ő a te mennyei atyád. A te mennyei atyád. Nem tudom, milyen apaképed volt. Lehet, hogy alkoholista volt az apád, vagy rossz az apaképed, de el kell, hogy mondjam, van egy tökéletes atyád, ez pedig a mennyei atyád. És ő tőle származol elsősorban, csak másodszorban a földi apádtól. Mert az ő szívében születtél meg először, mielőtt a földi apád közreműködött volna abban, hogy átjöjjél erre a földre, és ebbe az életbe. És a te mennyei atyád azt mondja, amikor adakozol, akár a tized vagy adományok vonatkozásában, a te mennyei atyád érted. És én jó néhányszor tapasztaltam meg azt, amikor dolgokat nem tudtam elmozdítani, akár anyagi szükségek, vagy más jellegű dolgokat, nem tudtam elmozdítani, a Szent Szellem arra vezetett, hogy rendkívüli adományokat adjak különféle célra, hogy adjak dolgokat, és amikor elkezdtem aktívan részt venni, akkor mozdult meg az Istennek a keze. Tehát ez az újabb fokozat. Tanulj meg hitáltal a te atyád miatt adásba benne lenni, mert aki ad, annak adatik. És utána beszél az imádkozásról, ezt már az előbb beszéltünk, a három fokozatról, és azt mondja, mindennek meg lesz a jutalma, megfizet néked. Tehát ennek következménye van, amikor hitáltal ezt cselekedjük. Megjön a jutalom. Mi lesz a jutalom? Az, hogy elmozdul az a dolog, amiért imádkoztál. Az lesz a jutalom, hogy a két tonnás kőtön balrébb megy. Az lesz a jutalom, hogy az életednek a nehéz eseményeire mennyei megoldások fognak születni. Amen. Ez lesz a jutalom. És utána így folytatja, amikor pedig bőjtöltök, ugye ez a harmadik kulcs, amikor pedig bőjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a bőjtölésüket. Tehát ez volt az akkori kornak a gyakorlat. Azt mondja, nem így kell bőjtölni. Bizony mondom nékem, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te bőjtölsz, kend meg a fejedet. Ez azt jelenti, hogy töltekezz be Szent Szellemmel. Az Isten erejével, a Szent Szellem kenetével. Mosd meg az arcodat, tisztítsd meg magadat, tisztítsd meg a kezeidet, a szádat. Amikor böjtölsz, ne az emberek miatt böjtöljél, hanem az atyád miatt, aki titokban rejtve van, a láthatatlan világban van, és az atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet néked nyilván. Tehát ez a következő fokozat, amikor elkezdesz kérni, kapni, és nem mozdul, amikor keresel, és nem találod meg teljesen az Isten akaratát, amikor zörgetsz, és megnyitatik, azt mondja, újabb fokozat, hogy az adakozásba belemész, és a következő fokozat, amikor az imát a bőjtel kapcsolod össze. Ez egy nagyon erőteljes dolog, hogyha katonai szaknyelven mondanám, ez olyan, mint mikor imádkozol, mint mikor Kalasnyikovval lövöldözöl, ugye most halt meg a papa. Ez olyan, mikor imádkozol. De amikor imádkozol és böjtölsz, az olyan, mintha ágyúval lövöldöznél. És vannak dolgok, amit hiába lövöldözöl kis puskával, hát szép kis nyomok maradnak ott. De ahhoz, hogy egy fal ledőljön, ahhoz minimum ágyú nagyságú lövedékek kellenek. De vannak helyzetek, amikor atombomba kell, hogy az a szituáció megváltozzon, hogy azok az erősségek ledőljenek, hogy az életednek azon területén változások történjenek. Tehát a következő fokozat az ima és a böjt. Erről beszél itt Jézus, hogy a te atyád, aki titokban van, megfizet neked, megjutalmaz téged. Tehát ezek a dolgok nem a fizikai világot befolyásolják, hanem a mennyei világot befolyásolják. És azt mondja, amikor böjtölsz, akkor a te atyád miatt cselekedjed. Tehát tanulj meg újabb fokozatba kapcsolni. Nem tudom, meséltem-e nektek több ilyen, de számra nagyon emlékezetes történt, egy fél éve történt, egyik fiatal ember, aki megtért, és úgy tanítottam a böjttel kapcsolatba, és imádkozott ő is, imádkoztunk mi is érte, és volt egy barátnője, aki már mennyasszonya volt, szerette volna elvenni feleségül, de amikor ő megtért, a mennyasszonya bekeményítette, nagyon ellenállóvá vált, okult dolgokban volt benne, stb. És ahogy megtért ez a fiatalember, tele volt tűzzel, örömmel, az Istennek a jelenlétével, de mikor hazament, találkozott ezzel az asszonkával, hát ez az öröm mindig el lett lopva, mert konfliktus helyzet, és egyre nehezebben bírta, eltelt néhány hónap, egyre nehezebben bírta ezt az állapotot. És imádkozott ő is, én is imádkoztam érte, és nem történt változás ebben a párkapcsolatban. Pedig el akarta venni feleségül, de elbizonytalanodott az egész helyzet. És akkor tanácsoltam őt, hogy mikor ott egyszer már láttam, hogy kezdett csüggedni, elkeseredni, mondom, figyelj, ide nincs más, újabb fokozatba kell kapcsolni. Kezdjél el imádkozni és böjtölni. És azt mondja, oké, tanítottam, hogy tud böjtölni, hogy akkor ő 3 napot fog böjtölni. És így is volt, hát mondta, hogy nagyon nehéz volt az első nap, ő még soha nem éhezett, de bátorítottuk őt, és 3 napot böjtölt és imádkozott ezért a helyzetért. És érdekes dolog történt, hogy ahogy befejezte a 3 napot, egy héten belül ez a hölgy megtért. Egy héten belül megtért. Én azért tudom, mert az én autómba tért meg, mert egyszer küldtem neki egy CD-t, meghallgatta az okkultizmusról, és mondta, hogy szeretne találkozni, találkoztunk, akkor nem volt ott ez a férfi. Fél óra alatt gyakorlatilag könnyes szemekkel megtért. És már azóta össze is adtam őket. Sőt, már a barátnője és a vőlegénye is ott van a gyülibe. És ez volt a forduló pont. Nem volt elég, ezt a kanyart nem lehetett egyesbe venni. Nem lehetett kettesbe venni. Hanem egy nagyobb fokozatba kellett kapcsolni. És ahogy nagyobb fokozatba kapcsolt, megfordult is egy annyira jó fej házaspár. És a hölgy is, ahogy megváltozott, egy fantasztikus, egy igazi szeretnivaló női lélek. Csak benne volt egy megtévesztésbe. És figyeljetek, meg kell tanulnunk. És azt hiszem, hogy ez a fiatalember is megtanulta azt, hogy vannak fokozatok. És vannak helyzetek, amikor az élet olyan dolgokat produkál, és te se tudod kikerülni az életedben, akár anyagi, munkahelyi, egészségügyi, családi, házassági, szolgálati kihívások, amikor muszáj magasabb fokozatba kapcsolni, és az pedig nem kérdés, hogy az Isten keze meg tud mozdulni. Az nem kérdés, hogy az Isten keze elég erős ahhoz, hogy megfordítsa a dolgokat, hogy eljusson az életedhez, eljusson a problémáidhoz. És figyeljetek ide, vannak helyzetek, az is egy Isten szerint való mód, hogyha szükségeink vannak, kértek ima segítséget. Ez is egy bibliai gyakorlat. De vannak szituációk, meg vagyok róla győződve, hogy amikor a pásztorok imádkoznak, Isten nem fog cselekedni azért, hogy megtanuld az újabb fokozatokat az életedben. Megtanuld megharcolni, megküzdeni a dolgokat az életedben, és ezért is volt jó, hogy számára ennek a fiatalembernek nem csupán az volt, hogy a helyzet megváltozott. Ő egy életre szóló leckét kapott ebből. Hogy meg kell tanulni nagyobb fokozatokba kapcsolni, akkor, amikor kihívás van. És azóta látom, hallom tőle, hogy újabb szituációkért böjtöl és imádkozik. Tehát a böjt és az imádkozás. A böjt és az imádkozás az egy Isten előtt kedves dolog. A böjtben megtöröd a testnek a kívánságait. Figyeld meg, hogy olyan erős a test kívánsága. Reggel fölkelsz, kinyitod a szemed, már diktál a tested. Hol a kávé? Már diktál a tested, éhes vagyok. És egészen, még le nem fekszel, egyfolytában dirigál a tested. Egyfolytában diktál, és a testnek a kívánsága alatt, és ennek a befolyása alatt vagyunk. És ezért ebből lesznek a testi emberek. És amikor böjtölsz, a testnek a kívánságait megtanulod kordába tartani, azért, hogy a szellemed megerősödjön, és az Istenre való figyelésedben, az imádkozásban fölszabaduljon az Isten keze a cselekvésre. És ez kedves az Istennek. Ez tetszik az Istennek. Tehát az új fokozat a böjtölés és az imádkozás, de menjünk gyorsan akkor az atombombához. A legerőteljesebb dolog, amiről az Isten igéje tanít, de mielőtt ezt mondom, Kornélius volt amúgy az, aki ezt nagyon jól használta. Ő még nem volt megtért ember, de valahogy ráérzett, hogy a három kulcsot használja. Az imádkozás, az adakozás és a böjt. Az Abcselben olvasunk erről. Ő volt az az ember egy pogány százados katonatiszt létére, aki, ő nem volt egy vallásos ember, de valahogy ráérzett erre. Volt valami némű Isten félelme, Isten hite, és ő elkezdte ezt a három kulcsot használni. És Isten megemlékezett erről, és Kornélius itt volt, és a történet elmeséli, hogy hirtelen ide került. Miért? Mert a Isten keze megmozdult az érdekében. Jöttek az angyalok, jöttek az emberek, és elkezdték vezetni egy teljesen új szintre, nem csak őt, az egész családját, a rokonságát, az egész környezetét. Azért, mert Kornélius el akarta mozdítani az életét. Nem volt megelégedve azzal a szinttel, ahol volt. És mind a három dolgot bevetette ennek érdekében. És Isten pedig megemlékezett erről. Tetszett neki, és cselekedett az életében. És ugyanígy lesz veled is. És gyakorlatilag ennek a legmagasabb sebességfokozata, tudjátok, hogy mi? A legmagasabb sebességfokozat ebben a vonalban az, amikor többen egy akaraton böjtölnek és imádkoznak. Ennél nincsen nagyobb fegyver szellemileg. Ezt nevezi a Biblia, vagy én, de az igében látjuk, a testületiségnek. A testületi imának és a böjtnek. Ezt mutatja be a Biblia a legerőteljesebb. Ezt mutatja be úgy, hogy a legnagyobb tonna akadályokat is el tudja hárítani. Amikor testületileg böjtöl és imádkozik valaki. Ennél nincs több. Ennél nincs erősebb. És időnként el kell jutnunk a hatosig. És ma januárban több mint 300 gyülekezet böjtöl és imádkozik. Akik regisztráltak. Családért, az egyéni dolgokért, a második héten a nemzetért, a harmadik héten pedig a gyülekezeti hálózati eklézsiának az állapotáért. Ez a testületiség. Mit mond erről a Biblia a testületiségről? Fölolvasok nektek egy-két igét ezzel kapcsolatban, mert ez olyan nagy szónak tűnik, de szeretném egész közel hozni hozzátok. A testületiség, Jézus azt mondja Máté 18:20-ban, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Ez a legkisebb testület. 2-3. Az Úrnak a nevében. Én ott vagyok közöttük. Ez a szó a görögben, hogy ott vagyok közöttük, ez egy cselekvő ige. Tehát nem passzívan jelenek meg köztük, hanem cselekvő módon jelenek meg köztük. Én cselekedni fogok, az én kezem meg fog mozdulni. Amikor ketten vagy hárman, ez a testületiség, együtt imádkoznak és böjtölnek. Hány példát látunk erre a Bibliába, hogy egy nemzet sorsát fordították meg így.
csak az Esztert említettem, ott is ez történt. Az egész Isten népét imára böjtre hívták. És megfordult a helyzet. És nem kiirtás lett, hanem az a nép emelkedett föl. És az ellenségek tűntek el a történelem süllyesztőjébe. Tudjátok, hányszor kellett volna az egyháznak ezt sokkal nagyobb tekintéllyel használni, az egységes testületi imát és böjtöt, és nem használta. És nem használta. Lehet, hogy néhány Hitler elmaradt volna a történelemből. Lehet, hogy néhány helyzet nem tudott volna létrejönni, ami most olyan nyomot hagyott negatív módon a történelembe, hogyha az egyház komolyan vette volna azt, hogy vannak helyzetek, amit a legmagasabb fokozatban lehet csak elintézni. De nem egy de beszéljünk ilyen nagy dolgokról, csak beszéljünk rólad. A te legkisebb testület, a férj és a feleség egysége. Ez a legkisebb testület, ők a ketten. És sokszor azt tapasztalom, több gyűliben megkérdeztem, hogy férfiak, hányszor szoktok imádkozni a feleségetekkel, és alig láttam kezeket. Mert nem élünk a testületiségnek az erejével. Pedig a testületi ima, böjt, ez a legerőteljesebb formája. És vannak helyzetek, amikor ha nem teszed a gyerekedért, az ördög el fogja vinni. Vannak helyzetek, amikor nem teszed az anyagi szituációért, vagy a munkaügyi dolgaidért, vagy a vállalkozásodért, hogy ketten egy akaraton imádkozva böjtölbe, akkor bejön a romlás, és nem tudsz győzelmet venni abban a helyzetben. Ezért ne síránkozzatok, ne panaszkodjatok, ne hitetlenkedjünk, ne csüggedjünk, hanem kapcsoljunk mindig a helyzetnek megfelelő sebességbe. Amen. És az Isten keze nem rövid ahhoz, hogy cselekedne, hogy eljusson hozzád, hogy megérintse azt az élethelyzetet. Ez a testület íme, és erről mondja az ige, hogy egy ember ezret, kettő tízezret, ugye az Mózesben van, a 5 Mózes 32-30-ben, hogy kergethet el egy ezret, hogy űzhet el kettő tízezret, csak úgy, hogy a kősziklájuk odaadta, az Úr kiszolgáltatta őket. Tehát a testületiségben megjelenik az Úr, megjelenik az Istennek az ereje. Az apostolok cselekedetei tele van ilyen szituációval. Tele van ilyen helyzettel, amikor Péter börtönben volt az Apcsál 12-ben, egy gyakaraton összegyűltek, talán a múltkor beszéltem itt erről, egy gyakaraton összegyűltek és imádkoztak. És minden megfordult, Pétert kivezették a börtönből, a Heródes eltűnt a történelem süllyesztőjébe, azért, mert a testület imádkozott. Amikor jöttek az üldözések, összeállt a testület, a gyülekezet egy gyakarattal együtt imádkozott, és böjtölt. Figyeljetek, nincs annál erőteljesebb fegyver. Használd ezt a saját családodba, és ne panaszkodj, és ne síránkodj, és ne mondjad azt, hogy az Isten nem cselekszik. Bízz a te mennyei atyádba, hogy ő neked a legjobbat akarja. És ha 10 évig nem mozdul meg a keze, az nem azt jelenti, hogy nem hallgatta meg az imádat. Mint hogy Jáfetnek a kérés abban a pillanatban meg volt hallgatva. Csak 10 évet kell várnia. Mert akkor válik érett, hogy egy mobiltelefont a kezébe adjak. De abban a pillanatban meghallgathatott az imába. És sokszor azt látom, hogyha várnunk kell, mert az Isten időzítése nem jött még el arra a megoldásra, akkor az emberek nem tudnak hívő módon várni, hanem a beszédükkel mindenféle negatív dolgokat mondanak, és ez alá ássa az Isten cselekvését, és fölszabadítja az ellenségnek a munkáját. Ezért tartsatok ki a hitben, a hosszabb távú dolgokban is, mert lehetetlen dolog, hogy az Isten keze megrövidült, lehetetlen dolog, hogy az Úrnak a füle megsüketült volna, mert ő atya, és a fiaknak a kérése, sóhajtása, imája, zokogása, kínlódása, az ő előtte ott van. Ott van előtte. És eljön a meghallgattatásnak az ideje. Csak kapcsolj nagyobb fokozatba. Kapcsolj nagyobb fokozatba. Kérlek, kapcsolj nagyobb fokozatba. És tanuljuk meg a szellemi életnek a törvényszerűségeit. Befejezésül csak néhány dolgot szeretnék összefoglalni. Ugyanis szeretném azt láttatni veletek, hogy az imádkozás alapvetően nem csak arról szól, hogy kérünk valamit és kapunk. Az imádkozásnak sokkal több hatása van az életünkre, mint gondolnánk. Az egyik ilyen dolog, amit szeretnék tudatosítani bennetek, amikor imádkozol, óhatatlanul megnyílsz mennyei befolyások előtt. És óhatatlanul elgyengülnek a földi testi ördögi befolyások. Ennyire egyszerű. Tehát ez nem csak arról szól, hogy kérünk, kapunk. Amikor imádkozunk, rendszeresen imádkozunk, az azt jelenti, hogy rendszeresen a mennyei befolyások válnak dominánssá az életünkbe. Mi a mennynek a befolyása? Az Isten igazsága, miből áll az Isten országa? Az igazság az ő erejéből, az ő békességéből, a Szent Szellem öröméből áll, világosságból áll, szentségből áll. Ez a befolyás jön be az imán keresztül az életedbe. De hogyha nagyon ritkán imádkozol, ez a befolyás nem tud bejönni az életedbe, és a földi, testi, ördögi befolyások kezdenek el dominánssá válni. És az Isten minden értelmet felülhaladó békessége helyett idegbolondá válik az ember a különféle nyomások és a kihívások alatt. Mert a földi, testi, ördögi befolyások jöttek be. Ezért az ima az egy létfontosságú dolog, hogy az életünk minden napjában helyet kapjon az ima. Hogy ezek a befolyások tudjanak érvényesülni az életünkbe és azoknak az életében, akikért imádkozunk. A második dolog, amit látok, hogy az imádkozás nem csak azért van, hogy amit kérsz, az meglegyen. Az imádkozásnak sokkal több jelentősége van ennél. Az imádkozás által óhatatlanul belekerülünk az Istennek a jó és tökéletes tervébe. Az imádkozás által az Isten ereje sokszor észrevétlenül beleterel bennünket, vagy akikért imádkozunk, az Istennek a jó és tökéletes tervébe. Amen? Ha nem amen, akkor is így van. Beleterel az Isten jó és tökéletes tervébe. És az a helyzet, ha nem imádkozunk rendszeresen, akkor óhatatlanul emberi és ördögi tervek kezdenek dominánssá válni az életünkbe. És utána jönnek a nagyot koppanások, elhallgatások. Amikor belefutunk olyan dolgokba, ami zsákutca, ami üres járat, halott cselekedet, rengeteg energia, pénz, befektetés, de semmi haszna, semmi értelme nem volt, azon túl, hogy talán találunk belőle, hogy máskor kell csinálni. És ezért az imádkozásnak az egyik fontos szerepe, hogy beleterel az Istennek a jó és tökéletes tervébe. Jézus ezért imádkozott rendszeresen, ezért töltött egy egész éjszakákat az imával, mert megértette, hogy a legfontosabb, hogy mindig az Isten jó és tökéletes tervébe legyen. Ezért ő nem nyúlt mellé. Ezért az imái mindig meghallgattattak abba a pillanatban. Mert benne volt az Isten jó és a tökéletes tervébe. A harmadik dolog, ami az imánál látnunk kell, és ez nagyon meghatározó, a Biblia világosan beszél, hogy az ima az mozgásba lendíti a láthatatlan világot. Kétféle mozgást indít el. Ha érzed, ha nem. Tehát az ima az nem az érzéseinktől függ. Az ima az Isten igéjétől függ. Amit mond az ige, az történik. Mozgásba lendíti a láthatatlan világot. Hogyan? Fölszabadítja az angyalokat, hogy szolgáljanak feléd. Ők üzenetközvetítő lények, harcos lények, áldást hozó lények, szolgáló lények. Tehát elkezdenek az Isten akarata szerint szolgálni feléd. Nekünk nem kell foglalkoznunk az angyalokkal, a seregek urának van joga, hogy parancsoljon nekik. Nekünk nincs ehhez jogunk. De azt látjuk, hogy amikor imádkozunk, az angyalok elkezdenek dolgozni. A te érdekedben, a te javadra, a te védelmedre, a te szabadulásodra, a te gyógyulásodra, a te áldásodra elkezdenek gyógyulni. Vagy elkezdenek mozdulni. És az ima tehát fölszabadítja az angyalvilágot, és az ima elriasztja a démonvilágot. Tőled, és azoktól, akikért imádkozol. És ez egy nagyon, nagyon lényeges dolog. Nem olyan régen megjelent az interneten egy anyag, egy okkult ember, aki nagyon mélyen benne volt az okkultizmusban, transzcendentális meditációval ki tudott szállni a testéből, és lebegett az országba ilyen démoni szellemekkel segítségével, és mindenféle rontásokat vitt be az emberek életébe. És ő mesélte el, ez nem a Biblia, ő mesélte, mert megtért ez az ember, hála az Úrnak, és a megtérése után elmesélte, hogy amikor ő éjszakánként elment, különféle helyeken járt, mint ahogy a víz nélküli helyekről is beszél a démonvilág tevékenységéről a Biblia, különféle helyeken járt, hogy öljön, pusztítson, romboljon, lopjon és gyilkoljon, ugye hazudjon és megtévesztéseket hozzon az emberek életébe. Azt mondja, amikor elment, egy dolgot ő hitetlenül, istentelenül megtanult a hívőkről még okkult ember korába. Hogy ahol emberek imádkoztak, ő neki onnan menekülnie kellett. Tehát ahol emberek imádkoztak, a démoni lényeknek menekülniük kellett. Amen. Az ima oda vonzza az angyali
mozgásokat az életedre és a javadra,
de az ima elriasztja a gonosz szellemeket, ami mikor rád ül időnként a fejedre, olyan depressziós és sötéten látod a jövőt, vagy amikor ráül az érzelmeidre, olyan keserű, csalódott, negatív életérzéseket hoznak be. Na ezeket a tisztátalan szellemeket, vagy amikor belemegy a testedbe, akkor betegségeket hoznak létre, vagy amikor különféle területeken meglopnak, tönkreteszik a kapcsolataidat, vagy olyan feszültséget hoznak be az ember életébe. Na ezeket a démoni erőket, amikor imádkozol, az ima által nem tudnak ott cselekedni az életedbe. Elrebbennek, el kell menniük. Értitek ezt? Az ima az nem csak arról, hogy kérsz és kapsz. Ennél sokkal több jelentősége van. De még egy-két dolgot hadd említsek, és most már tényleg befejezem. De remélem meghoztam a kedvet ahhoz, hogy rendszeresen imádkozó életet éljetek. Ezentúl az imának van egy olyan jelentősége, hogy amikor imádkozó életet élsz, aktiválódik a te láthatatlan érzékszerveid. Ugyanis az ember nem csak a fizikai látással, a fizikai hallással van felszerelve. Az embereknek van egy szellemi látásuk is, amit intuíciónak neveznek. Az embereknek van egy szellemi hallásuk is. Ezt az ördögvilág is meg tudja nyitni, és nagyon aktívan megnyitja, és bekerülnek a bolondokázába emberek, mikor mindenféle hangokat hallanak. De az Isten szelleme is meg tudja nyitni, és amikor ő nyitja meg, az a te áldásodra van, amikor látsz dolgokat, hallasz dolgokat, a Szent Szellem által, és az a te javadra, épülésedre lesz, és amikor imádkozó életet élsz, akkor a te szellemi érzékelésed aktiválódik. És látni fogod az Isten tervét. Látni fogod, rá fogsz érezni dolgokra. És ez nagyon fontos az életünkben. Mert olyan sok jó dolgot kínálnak neked, aminek a 80%-a hazugság. De csak belül fogod érezni, hogy rossz, 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 pedig olyan jól eladják. És akkor ellen tudsz mondani annak a üzleti ajánlatnak. És mások belemennek és lehúzzák őket. Te pedig áldottan mész tovább. Nagyon nagy szükségünk van erre a szellemi érzékelésre. Nagyon nagy szükségünk van. Befejezésül, nem még két dolgot, tényleg befejezem. Az imának még van egy nagyon fontos hatása. Tudod mi? Az érzelmi dugulásokat kitisztítja az életünkbe. Időnként, hölgyeim, uraim, mindegyikünk életében időnként vannak érzelmi dugulások nálunk. Amikor a keserűség, csüggedés, kiakadás, fájdalom, depresszió, mindenféle idegesség, aggodalom bedugul a szívünkbe. Tudjátok, miről beszélek? Amikor úgy érzed, hogy szétrobbant. Mert olyan események történtek, amik létrehozzák ezt az érzelmi dugulást. És hogyha ez a dugulás nincs feloldva, ilyenkor csinálnak az emberek hülyeségeket. Összetörnek dolgokat, nekiugranak a másiknak, bűncselekmények következnek be ilyenkor, válások, meg mindenféle problémák jönnek létre, meg hülyeséget, szélsőséges esetben öngyilkosak lesznek az emberek, mindenféle negatív dolgokat csinálnak, amikor elveszítik a józanságukat, mert egy érzelmi negatív dugulás jött be az életükbe. És képzeld el, az imádkozás alatt ez az érzelmi dugó eltávozik az életedből. Nem csodálatos? Ez az érzelmi dugó az Isten szellemének a munkájára eltávozik az életedből. Anna is már ott volt egy érzelmi dugó az életében. Keserűség, csüggedés, semmihez nem volt kedve. Hiába volt jó férje, már elege volt a férjéből is. Ott volt ez az érzelmi dugó. De amikor kiöntötte a szívét egy őszinte, teljes szívvel való imádkozás, az Isten előtt ez az érzelmi dugó eltávozott. És ezért már nem cselekedett ebből a dugulásból, nem szitta a férjét, nem volt feszült. És ami az érdekes, hogy az érzelmi dugó feloldódik, és jön helyére az Istennek a békessége. A Szent Szellemnek az öröme. Tehát az imádkozás nem csak arról szól, hogy kérsz vagy kapsz. Az imádkozás a te szellemed, a lelked karbantartásának egy nagyon fontos része. És ha nem tartod karba, úgy bedugulsz helyzetekbe, hogy utána csinálsz egy csomó hülyeséget, ami utána évekig aratod annak a következményét. És az utolsó dolog, ami az imádkozás, sok minden van, hogy mi a következménye, de az egyik dolog, hogy az imádkozó élet lendületbe tartja a szellemi motorodat. Feleséggel, nem tudom, mondtam ezt nektek, egyszer elindult egy földúton, hogy most a rövidebb úton megy ki az egyik ismerősünkhöz, és jó nagy eső volt, és volt egy nagy tócsa. És elindult, és látta a tócsát, hát most már nem fordul vissza, elég keskenyes volt a földút. Hát mit csinált? Akkor óvatosan megpróbált a tócsán átmenni. Hát persze, a közepén beragadt. Hívta a munkatársamat, jött is segíteni, hát ő is ezt az óvatos módszert választotta, ő is beragadt. Ő hívta a harmadik kollégát, ki is jött, és ő is ezt az óvatos módszert választott, mind a hárman beleragadtak. Még végül tudtak szerezni egy traktorost, és szépen egyenként kihúzgálta őket. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert az életünkben nagyon sok ilyen tócsák, nehézségek, bukkanók, mindenféle dolgok vannak, amit csak úgy tudsz átmenni rajta, ha lendületbe vagy. Amen? Ha lendületbe vagy, ha nem vagy lendületbe, beleragadsz a mocsárba. És amikor imádkozó életed van, ez azt segíti, hogy az életed lendületbe legyen. És ezért néha csak visszanézel, hú, mások, hogy mentél át ezen a helyzeten? Mások beleragadtak az ilyen szituációkba. Azért, mert az ima, a Szent Szellem ereje lendületbe tartja az életedet, és nem ragadsz bele helyzetekbe. Olyan rossz látni, mikor embereket látok. 20 éve elvált, de még mindig abban a mocsárban ragad bele. Annak a keserűsége, gyötrelme, szidalma, fájdalma beleragadt. Vagy a munkanélküliség mocsarát, mindenféle dologba bele lehet ragadni, testvéreim. Mindenféle dologba bele lehet ragadni. A bűneinknek a mocsarába bele lehet ragadni. De amikor az ima életed aktív, ez lendületbe tartja az autódat, és nem fogsz beleragadni. Amen. Tehát nem csak abba gondolkozzál, hogy az imádkozás, hú, valamit kinyögök, és az Isten nem automata, bedobodoz, kidobja. Ez nem így működik. Ő atya, aki sokkal bölcsebben gondolkozik ennél, aki sokkal jobban látja a te életedet, hogy hova szeretne téged elvinni, hogy mi az ő jó terve, az ő akarata a te életeddel kapcsolatban, és hogy olyan dolgokat erőltetsz kérésbe, ami nem illeszkedik bele az ő jó tervébe, ő bölcs elég ahhoz, hogy ne adja azt meg, de nem rövid az ő keze, hogy ne mozduljon meg, hogy eljusson hozzád, hogy cselekedjen az életedbe. Tehát ezzel szeretném befejezni, ezért mondja Jézus, ezért bátorít bennünket újból és újból az Isten igéje a Lukács 18.1-ben, ezért mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk, mert az imádkozásba bele tudunk fáradni, mert a testünk nem kívánja, a démoni erők is időnként ellenállnak ennek, de azt mondja, ne fáradjatok bele az imádkozásba, hanem 1 Tesszalonika 5.17 mondja, hogy szüntelenül imádkozatok, megszakítás, mulasztás nélkül állandóan gyakoroljátok ezt, mert akkor nem lesznek érzelmi dugulásaitok, akkor lendületbe lesz az életed, akkor növekedésbe leszel, előmenetelbe leszel az életed mindennek a területén, ezért legyetek éberek és szüntelenül könyörögjetek a Lukács 21.36-ban, és befejezésül ez az ige a Zsidó 12.12-ben, ezért a lankat, kezeket, a megroskadt térdeket erősítsétek meg. Erősítsétek meg az imában, meglankadt kezeket, a megroskadt érdeket, erősítsétek meg. Én hiszem azt, hogy ez az ige hirdetés, ami nem volt túl rövid, de legalább megerősítette a hitet benned, megerősítette benned azt a gondolkozásmódot, ahogy a te mennyei atyád gondolkozik. És ne használd őt automataként, mert ez nem fog működni. Ő sokkal kreatívabb Isten ennél. Ő tudja, hogy mi az, ami javadra van. Tudja, de az ő keze nem rövidült meg, az ő füle nem süketült meg, hogy megsegítsen és meghallgasson. Ne engedd, hogy ellopja az imát az életedből. Ez nem az öreg asszonyok, bocsánat. Ez az erős férfiaknak az eszköze. Az erős asszonyoknak, az Isten embereinek az eszköze, hogy beleszóljanak a folyamatokba, és a romlásból épülés legyen, az átokból áldás legyen, a negatív helyzetből pozitív legyen. Az imádság hatalomgyakorlás. Ezért ne menj el a résről, az imádság helyéről. És kezd el gyakorolni, és kapcsolj újabb fokozatba, amikor azt érzékeled, hogy nem tudod elmozdítani a helyzetet. Kapcsolj újabb fokozatba, és az Isten ereje is újabb fokozatba fog megjelenni, és az ő erős keze meg tud mozdulni. Na most már tényleg befejezem. Ámen!